folytassuk a most énekben megkezdett imádságot. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te menedék is vagy, és lehet ez a hajlék, ahol vagyunk, menedékház. Köszönjük neked, hogy futó életünkben készítesz különleges alkalmakat is. Nem mi vagyunk a különlegesek, hanem te vagy a különleges, és általad lehet a mi életünk is benned megajándékozott különleges élet. Itt ebben a rohanó, lüktető, vívódó, birkózó embervilágban. Imádkozunk érte, hogy el ne szalasszuk ezt a hetet, ennek ajándékait. Segíts bennünket lelked által igazán átadni újra magunkat neked. És azt a témát, ami ma jön elénk, azt az ajándékot ragyogtasd föl előttünk. És te tudod, hogy ezen a ponton még mennyi mindenre szüksége van az életünknek. Olyan nagy dolog, hogy a te ajándékaidat odadod nekünk, és mint halálig csiszolsz rajta, építed, formálod. Köszönjük neked, hogy nem elbeszélsz a fejünk fölött. Nem kegyes frázisokat ajándékozol nekünk, hanem bejöttél oda, ahol élünk, vállalod annak minden kínját, minden nyavajáját, sőt, át akarod venni azt, ami nem tiszta, nem jó, ami rövid vagy hosszú távon pusztít bennünket, és másokat is. És neked van hatalmad gyermekeidet olyan módon éltetni, hogy ha ütött kopottan is, de kis oázis legyenek ebben a világban. Szeretnénk, ha ebben újítanál, vinnél, mai napon is, személyesen is, mindegyikünket. Amen. Folytassuk tovább az Efézusi levélből Isten ajándékai kutatását, keresését, fölfedezését. Most az Efézusi levél második részéből a 11-től 18-ig terjedő versek hangoznak közöttünk. Pál levele az Efézusiakhoz, második rész, 11. verstől. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. A hívő élet ajándékai, és megállapítottuk, beindul, vagy az örökkévaló kegyelem, óriási kincs, hiszen Isten behozta ebbe az embervilágba. Szabad irgalmából, irántunk való nagy szeretetéből, az örökkévalóságból örökkévalóságba ívelő sávot. Ezen kívül éltünk, és egyszer csak eljutott hozzánk is. A jó hír, hogy a halálban, nagybetűs halálban élő ember átmert az életre, már itt ezen a földön. És el tudta Isten végezni azt, hogy igéje által képbe kerüljünk, lássunk. Ezért olyan fontos az igével foglalkoznunk, mert az ige által születik a hit. És sokszor az a bajunk, hogyha nagyon vékony az igei életünk, leenged a hitünk. És ha leenged a hitünk, akkor egész másképp látunk, mint mikor a Duna vize leapad, akkor kornyadoznak a fák. És akkor csodálkozol, hogy a reménységed is olyan bizonytalanná válik, kérdőjelessé válnak dolgok, amikben teljes bizonyos voltál, és az egész életed elkezd szürkülni, kornyadozni, megüresedni, unalmassá válni. Valahol elvesztetted az élet erődet, a lüktetésedet. És aztán egy-egy ilyen hét, vagy van valami alkalmad, vagy jó igei olvasmányod, vagy Istennek sokféle eszköze van erre, feltölti újra a tartályt, és az ige által a hited erősödik, elevenedik, a kontúrok világosodnak, mert hogy összemosódnak egy idő után. Jobban meg tudod különböztetni a tisztát a tisztátalantól, jobban látod az utadat, és egyszer csak, mint a Duna vize melletti fák, amelyek a nagyobb vízbőségtől újra életre kapnak, életre kapsz, és a helyeden vagy. Úgy is lehet tekintenünk ezt a hetet, hogy arra adta Isten, hogy újra föltöltse a tartályt, hogy innen kimenve, időarányosan, ahol mi most vagyunk, ne ott folytassuk, ahol bejöttünk. Még csak ne is az történjen, hogy visszakerülünk minden héten újra ugyanabba a hét utáni állapotba, hanem vinni akar előbbre. Tehát elevent akar az életünkben munkálni, ezért kell úgy figyelni az igét, hogy itt most, ezen a héten, Uram, mi az, amiben nem csak addig a szintig akarsz elvinni, ameddig voltam, hanem vinni akarsz tovább, ha egy tyúk lépéssel, ha egy kis mozzanattal, ha egy rálátással, ha egy gyógyítással, egy szabadítással, de hadd haladjak előbbre. Halálból életre jutott embereknek van egy Következő nagy ajándék, ez a mai, a lebontott válaszfalak. Ezt a címet adtam én ennek az igerésznek. Olvasom a második rész 14. versét, mert ő, mármint Jézus, a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Ma már számunkra elképzelhetetlen, amilyen választófal emelkedett zsidók és pogányok között. Itt részletezi is Pál, körülmetéltek, ti körülmetéletlenek. Hát egy zsidó nézett egy pogányra, reggeli ima. Teremtő Istenem, hálát adok neked, hogy nem születtem pogánynak és nőnek. Amen. Mondjuk ezt a női résztet most vegyük ide. Körülbelül ezen a szinten. Értitek, hogy a zsidó, hogy ez akkora kriminál, ez olyan lehetetlenség, hogy Uram, ezt az irgalmat tetted velem. Övék a Krisztus. Az övéi közé jött, olvassuk a Bibliába is. Hát első renden az övék, hazai pályára érkezett Jézus. Akárhogy Pártusz Jézus, ez az amaz, Jézus zsidónak született. Úgyhogy ezt egyszerűen tetszik, nem tetszik valakinek, ez tény, ott van a Bibliába. Dávid nemzetségével, Júda vonalán úgy érkezett be, hogy övék, övék, első renden övék. És állítólag, ha egy zsidó élőhitre jut, az neki valami olyan, mint hogyha a Ronaldo vagy a Messi, mert ezt kicsiben mondom, mert azért nem lehet összehasonlítani az Úr Jézust velük, magyar lenne, és akkor lelkesednek, vagy megvan, vagy ott vagyunk a vonalban. Ti Krisztus nélkül éltetek. Még csak esélyetek se volt rá gondolni, nem, hogy a tiétek legyen. Ők Izrael népe voltak. Ez ő nekik olyan történelmet jelentett meg, akkora öntudatot. Hát az Isten népe, akiket ő kihozott Egyiptomból, akiket végigvezetett, akik a sok pogány, mindent imádó, elegybel egy nép között az egyetlen, az élő Istennek, a láthatatlan Istennek a népe, akikkel olyan sok csodát tett, akikkel megmutatta a hatalmát, akikre azt mondta, hogy a szemem fénye vagytok. Ti meg Izrael közösségétől elkülönítve voltatok. Reménység volt az ígéret szerint. Ti meg az ígéret szövetségén kívülvalók voltatok. Ők Istennel éltek, ti Isten nélkül éltetek-e világban? Te egy zsidó be nem lépett. Egy valamire való zsidó. Pogány házba, lakásba. Emlékeztek, hogy Péternek hogy kellett mentegetőzni a többi apostol előtt, hogy ő bemert menni Kornélius házába. Tehát már bocsássatok meg, magyarázza Péterre, de hogy akartam én bemenni, meg maradtam volna én a helyemen, de hát őjed és egyél, és jött ez a látomás és a többi, és most mit csináljak, értsétek már meg a helyzetemet. Szóval ilyen szinten, ahogy ment, és Isten olyat talált ki, megoldásnak, amin valóban az angyalok szemeszája elállt. Tegnap kicsit elsiettem ezt az angyalok szemeszáját, mert a harmadik részben van, és a harmadik részben beszél arról Pál, hogy ami el volt rejtve korábbi nemzetségek előtt, az a titok,
Ennek lettem szolgájával az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a ma titok megvalósulásnak a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És itt, ahogy fejtegeti harmadik részben, többet nem olvastam, a titkot, ez a titok, majd a holnapi nagy ajándék a Krisztus teste lesz, az, hogy Jézus keresztje által ezt a mérhetetlen szakadékot, ami áthidalhatatlan volt. Hát gondoljatok rá, hogy a jeruzsálemi templomban ott volt a pogányok udvara. Aztán, ha onnan valaki beljebb ment, pogány, annak le kellett menni lépcsőn, de ha arra lépcsőre rálépett, halál. Majdnem meglincselik Pált, mert azt mondták, hogy egy görögöt vitt be a templom. Hogy fölborította a szent rendet. Tehát a pogányokra is el tudjátok képzelni, hogy néztek a zsidókra. Egyrészt úgy, hogy milyen kiváltságosok, másrészt pedig azzal az utálattal. Tehát ez a... ekkora az ellentét. És Jézus kijelentette Pálnak. Addig nem tudták ezt, addig átélték, mert ugye Pünkösd után újjászülettek emberek, és kiderült, hogy ha először csak zsidók is, de egyszer csak elnyílt a szemük, hogy micsoda a pogányok is, hogy van ez az egész. És átélték, hogyha Jézus keresztjénél megáll a zsidó, és hajlandó letenni minden rangjelzést, és hajlandó a bűneit oda tenni a tárnya kereszthez, és Krisztust urává fogadni, akkor bekerül ebbe a csoda sávba. De megérkezik a pogány, akinek semmiféle elő joga nem lett volna erre. Semmi más nem csinál, mint hogy megáll a keresztnél, leteszi a bűneit, Krisztust befogadja a szívébe, és rajta van a sávon. És átöleli egymást a zsidó meg a görög vagy a pogány. Próbáljátok megcsinálni az arab meg a zsidó között. Ugye megcsinálták nekünk, mert Izraelben jártunk, és a Rami, az idegen vezetőnk, mikor Betlehembe mutatta be a dolgokat, odahívott gyorsan egy palesztin katonát, átölelte, és azt mondta nekünk, vigyétek a hírt Magyarországra, és mindenhova, hogy ekkora béke van itt az olajfák egyét. Hát mondtuk neki, hogy Ramikám, a Maniér azért átölelette ezt a katonát is. Nem ég le a bőr a képedről ilyeneket mondani, azért ennyire hülyék mi se vagyunk, hogy megyünk és hirdetjük, hogy hát úgy ölegeti egymást a zsidó meg az arab, és azt a szerelmet és azt a nagy egységet, amit ott lehet találni, de hát neki ez pénzt hozott. És ez a pénzért, én mondtam is neki, hogy ide figyelj rám, mert magyar szülei voltak, vagy legalább anyja, tudott magyarul, ha törte is a dolgot, mondom, te Ramikám, ha tudnád, hogy ez a Jézus, aki neked idegenforgalmi, meg financiális jelentőséggel bír, mit jelent, hogy megváltom nekem, akkor neked valami olyan nagy fordulat lenne az életedbe. És bólogatott. hogy úgy van, hát Jézus nem szabad meg se sérteni, mert valahogy bezavar a bizniszbe, úgyhogy nem akarom elhúzni a dolgokat, de mikor bemondta, hogy ma este akkor elviszlek benneteket az izraeli folklór csúcsára, és na, mindenki nyomjon le 10 sekelt, és akkor busszal megyünk, kész, jó, beszedte a pénzeket, beültünk a buszba, vártuk az izraeli folklór csúcsát, a Rami beindítja, tatja a buszt, ő fölteszi a lábát az első karfára, és rákezd, hogy heaven, Jerusalem, mert nem bírta ki, hogy bennünket átvert 10 sekele mindenkit, és ekkora pénzhez jutott, hát kiszakadt belőle az ének, 500 méter után megáll a busz. Mondtuk, hogy mi a helyzet? Ja, hát innen már gyalog kell menni tovább. És akkor gyalog át vezetett valahova, és akkor bementünk egy hodályba, amely frissen volt vakolva, de festve semmi, egy óriási hodály. A friss malter szakba leülünk, és akkor ilyen 17-18 éves izraeli lányok kijönnek és táncikálnak, hát én népi táncos voltam a falunkban, hát körülbelül azt a szintet elértük mi általános iskolába, folkról csúcsa, és megcsinálja ezt, hogy átöleli ugye a katonát, hogy vigyétek a hírt. Hát hoztuk a hírt, hogy elmondtam nektek is. Kellő hatással, ha nem is a Rami koreográfiája szerint. De gondold meg, hogyha komolyan a Krisztus keresztje alatt megáll a zsidó, és megáll az arab, és egyszer csak átöleli egymást. Az lehet, hogy a zsidót megkalapálják a többiek, zsidók, az arabot az arabok, de ezt a titkot hozza be Pál, ami mondom a számunkra olyan, hogy hát jó, hát te is, én is, ha rátalálunk Krisztusra, meg az, hogy egyik olyan családban nőtt fel, a másik abszolút vallástalanul, ez nudli ahhoz képest, ami ezeknek ezt az áthidalhatatlan távolságot jelentette. És azt mondja, két nemzetséget egyé tette, az ő testével lebontotta az elválasztó falat, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Ez valami mérhetetlen sértő volt a zsidókra. Ezek a senkiháziak, ezek a gyütmentek ugyanazt kapják, mint amit mi kapunk. Úgyhogy elfogadhatatlan volt a számukra, és figyeljétek meg, hogy ebben a világban ugyanígy fönnáll különböző szinteken az ellenségeskedés. Tehát nem a zsidók és az arabok speciális helyzete ez, hanem az embernek a legkülönbözőbb vonalon való helyzete. Népek, emberek, sokszor egy családon belül, férj, feleség, néha elmondom, csak már visszaszívom magam, amikor esküvőn, hogy egy éven belül minden férfinek, nőnek eszébe fog jutni, nem jövendőt akarok mondani, hova tettem az eszem, hogy ezt a nőt vettem feleség, vagy ez a férfihoz mentem hozzá. Mondom, én nekem csak az volt a vigasztal, hogy egész biztos, hogy a feleségemnek előbb jutott eszébe. De egyébként, és ez nem tragédia, mert nyilván a Bantu néger, aki másutt él, azzal nincs annyi ütközési felületem. Hát már csak azt veszem feleségül, vagy az megyek hozzá, akit emberi számítás szerint a legjobban elviselni tudok, vagy szépen kifejezve a legjobban szeretek.
Hát itt vagyunk öregen, feleségemmel együtt öregedőbe, inkább így mondom, az innenső sarkon, vagy hogy mondjuk, de hát egyszerűen megállapítjuk a nyugdíjas időbe, hogy az Isten mérhetetlen kegyelme, hogy én még evangelizálni járok. Meg kétszer örül, mikor elmegyek, meg mikor hazajövök. És azt is megállapítjuk, és azt mondják a gyerekeink, épp most skype-oltunk Amerikával, ugye a nagylányunk ott kint van Kaliforniában, és ahogy beszélgetünk, és úgy friss élmény volt, hogy régen voltam ugye evangelizálni, meg ahogy, meg amint, és hát egyszerűen mind a ketten megbeszéljük, hogy túl sok időt töltünk együtt, és egymás agyára megyünk. Mert ugye az életünk úgy zajlott, hogy állandó feladat, permanensen jöttünk, mentünk, stb. És hát azt az időt, azt megvártuk, hogy végre már együtt lehessünk. Most és akkor megszólal a lányunk, azt mondja, de aranyosak vagytok, hogy ez az, hogy amikor már erről ti így tudtok beszélni, hogy mind a kettő, tehát nem arról van szó, hogy jaj, az agyamra megy, mert mindig ugyanazt, meg így, meg úgy, meg a... Az Illés bácsi megkérdezte édesapámat, ő volt az egyetlen hívő, igazi hívő férfi, érsek családon, édesapámon, meg aztán rajtam kívül, amikor 13 évesen. Még egy férfi csatlakozott a Biblia körhöz, azt mondta, hogy tisztelendő úr, miért kell két ilyen öregnek, mint a Zsófi meg én, együtt élni még? Hát egymás agyára megyünk, apró dolgokon meg, úgy ragaszkodtak egymáshoz, de teljesen kivoltak. Kis hülyeségeken akadva, mert, és itt van a mi emberlétünknek a nagy kérdése, ugye az 50-es években nagy békeszólamok, gyűlések, itt, ott, amúgy, mindenütt, így a béke, úgy a béke, tartsd a békét, harcolj, és ami van még a múlt században. És akkor Zsindely Ferencnét, a nőszövetség elnöknőjét meghívták az egyik ilyen békegyűlésre. És hát elment, illendő volt, meg minden, hallgatja a szólamokat. És utána hozzászólás, néhány olyan nagy nyelvcsapásokkal hozzászóló után, nagy csönd, és hát kínos volt, és felszólították, hogy a Református Nőszövetség elnöknője is itt van, ő mit szól a béke kérdéséhez? Na begurult, hogy legalább hagynák békén, ül, itt van, de neki szólni kell, és akkor megszólalt, és azt mondta, hogy hát a szerkesztő úr úgy beszélt itt a béke háború és egyéb kérdéséről, mintha ez ilyen emberi játszadozás lenne. Megkérdezem, hogy a szerkesztő miért nincs békességben a főszerkesztőjével? Nem tudta, hogy nincs. Meg az anyósával. Még egy-két ilyen relációt mondott. Felelek is, hogy miért. Azt mondja, az érdekek ütköznek. És emiatt van a feszültség. Én. Hát amíg két ember lesz ezen a világon, addig ez áll. Önmagában is áll, annélkül, hogy te egy alávaló gazember lennél. Maga a helyzet hozza. Valaki ezt így is mondta, hogy a bűneset után az emberiség élete úgy nézett ki, hogy Egyesült Államok. Már nem az Amerikai Egyesült Államok, hanem ének világa együtt. És egy család is alapállásban így néz ki. Én, meg kis én, és ha berepül valaki a felségterületemre, akkor indítom a rakétákat. És ezért megy a aztán viszonylagos békekötések, és folyik az egész. Mert érdekek ütköznek. És ezt nekünk nagyon komolyan kell vennünk, hogy az ellenségeskedés belépett a
azzal, hogy az ember kilépett a helyéről. Mert amikor valaki Jézusban utat talál, akkor egyszer csak kiderül, hogy nem az történik, hogy most már nincs ilyen, hogyha erről mi beszélni tudunk, meg nem ezt hoztam én elétek, hogy jaj, most menjetek haza, hogy jaj, a Tamás bácsi meg a Julika néni ölik egymást. Dehogy öljük egymást, meg vagyunk mi jó, csak ezek a dolgok kezelendő dolgok. És ha már beszélni tudunk róla együtt, nem a másik háta mögött. Én most ugye az ő háta mögött mondom. De hát őről én csak a háta mögött tudok beszélni, mert megmondta, hogy ha jelenlétemben rólam beszélsz, én kimegyek a templomba. Ugye a fasorban mindig megmondtam a testvéreknek, hogy testvérek, most szólhatunk, mert nincs itt a feleségem. Most mondom a sztorikat, vagy valamit. Jó, hát én túlzásba is viszem. Tehát ez mondjuk a másik véglet, de nem is ez a kérdés most. De nézzétek meg, ha egy pár Jézusra talál, férj-feleség, akkor kiderül, hogy új főnök lesz. És én megkérdeztem egyszer egy-egyes párt, aztán úgy leszoktam róla, mert zavarba vannak, és nem szerettem zavarba hozni őket. Kérdeztem, hogy ki fog irányítani a párosban. Ültek, néztek, hát erről mi még nem beszéltünk. Hát mondom, ez elég baj, hát ha még egy autóba beülünk, akkor is fontos, hogy valaki odaül a kormánykerékhez, vagy valami. Hát valami megoldásra jutni kell. Egymásra néztek, elmosolyodtak, hogy megvan a felelet, mert nem fogtam meg őket, majd együtt. Mondom, nagyszerű, gratulálok. De, hogyha az egyik ezt akar, a másik pedig azt, na akkor megint zavarba vannak. Néznek egymásra, megint kitalálták, hogy nem fog meg a pap bennünket. Azt mondták, hogy megvan. Egyszer egyik enged, másszor a másik. És akkor nekem megvolt a feleletem, hogy ugye páros napokon az egyik, páratlanul a másik, akkor én már 31 néhány éve gyakoroltam, mondom, ez nem üzemel. Akkor megakadtak. És akkor rám néztek, hogy tudok-e más megoldást. Mondom, tudok. Nem innen, hanem mondom, innen. Az egyik is tegye le az akaratát. Nem a másik lába elé, hú, egy nagy koppanás, egy kő leesik a szívükről, hanem az Úr elé. A másik is tegye le az akaratát, nem a másik lába elé, az Úr elé. Együtt is tegyék le az akaratukat, és kérdezzék meg, hogy Uram, mit akarsz, hogy milyen férj legyek? Uram, mit akarsz, hogy milyen feleség legyek? Uram, mit akarsz, hogy milyen házaspár legyünk? És mondom, egész más, amikor egy zenekarba neki kezd az oboás, úgy, ahogy a torkán kifér, és neki kezd a nagybőgös, meg még egy-két hegedűs és fúvós, és mindegyik a magáét játsza. Kibírhatatlan. Én egyszer ott voltam a parlament előtt, amikor körülbelül egy olyan 50 tagú fúvózenekar hangolt. Hát megláttam a múltkor, hogy hány decibelnél, azt hiszem 130 fölött már halláskárosodás van. Én húztam, mint akit forgószél söpört hátra, mert az rettenetes volt az az összevisszaság is, az a hangerő is. Még ugyan angolásnál vigyáztak a dolgokra. Értitek, hogy ha megjön a karmester, és elkezd, akkor az egyiknek is nem ugyanazt a partitúrát, mert mások ott állja, és a másiknak is beint, és kijön belőle a harmónia. Ideálisan ez így néz ki. Na most ez történt, amikor Jézus megérkezett, hogy azt mondja, ő a mi békességünk, mert most ennyi, ne csináljátok, hát ez a természetemben van.
és az újra meg újra átüt. De ezt a csodát tette meg, hogy Jézus keresztje által megölte az ellenségeskedést, és egy új emberré teremtette őket. És ezért vannak még együtt Bauer Péter meg az ág is. Olyan őszintén megmondta a Péter, hát ha én Jézust meg nem ismerem, nem tudom, mi lett volna velünk. Mert se jobbak, se rosszabbak nem voltunk, így volt Péter. A többi párnál, de hát ha 10-6-hoz az elválás, akkor a valószínűségi számítás szerint elváltunk volna. Mert mégiscsak arra billen át. Most se vagyunk jobbak a többi párnál, de van karmester. Mert hol enged? Hol engedte, hol nem, ő beint. Na de nevetünk, de ég és föld. Nézzétek meg a párokat, akik egyszerűen az igazukat próbálják érvényesíteni a másikon. És van is igazuk. De mit érünk a mi igazságainkkal? Akkor, amikor egyetlen ember nem üti meg az igazság normál mércéjét ezen a földön. Nincs olyan ember. Melyik őtök mondja azt, hogy én megütöm? Legalább a normál szintet. Tehát nem többet, de hogy én igaz ember vagyok. Olyan különös volt, amit többen talán ismertek is már, mert én sokszor elmondom, annak az egyetemistának az esetét, aki kereste az élet értelmét. És nem találta, olvasott mindent. Utána az új szövetséget vette a kezébe, hogy akkor, na, vajon a keresztjének mivel látják. És eljutott a hegyi beszédben, elég hamar a Máté evangéliumába oda, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek ővelük. És azt mondta, eddig is körülbelül így értem. Most még jobban figyel. És elkezdte figyelni magát. És döbbenten vette észre, hogy egymás után bukik meg. Ha nem szeretném, hogy a hátam mögött megszóljanak, én se szóljak meg másra hátam mögött. Hát álljon föl, aki ezen a héten nem szólt meg senkit még a hátam mögött. Aztán figyelte, hogyha nem szeretném, hogy előnybe jussanak velem szemben nagyobb hús és a többi, vagy akármi, akkor én se csinálja. És azt mondja, rájöttem, hogy nem megy. És amikor a 20-nál járt, akkor begurult. És azt mondta, bukjon le Jézus is. Hát ez egyszerűen örülök, hogy itt én, aki normál, rendes ember vagyok, és még keresem is az életem értelmét, egyszerűen ilyen knockout helyzetbe kerülök, és leste, hogy mit mond Jézus, mit csinál. Árgus szemekkel. Hamarosan odáig eljutott, hogy kijelentette, hogy Jézus, te másból vagy, mint én. És mikor tovább ment, és eljutott odáig, hogy a kereszten imádkozik, a csúfolókért, kereszteszögezőkért, Jézus, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek, letette a Bibliát, az ágyra letérdelt elő, és azt mondta, hogy Jézus, te az Isten fia vagy. És én ebben az órában alárendelem magam neked, bocsásd meg a bűneimet, és vedd át az életemet. Azt szeretném tenni, amit te akarsz. És hát ez a személy Olaf Halesby volt, a norvégok későbbi nagypüspöke. Akkor még nem teológiára járt, és félre ne értsétek, hogyha megtér valaki, ez nem azt jelenti, akkor akárhol van, teológiára kell mennie. De nincs egy igaz sem. Rájött, hogy még ez sem. Ami nem nagy kívánság, hogy amit te szeretnél, hogy veled, te is azt csináld másról. Ezen a szinten élünk, és belép Jézus, és megdöbbent bennünket, hogy van másként is. Orsolya nevű hölgy mondta el, a kis mama körbe hívogatták, egy évig hívták a játszótérről. Nem, hát rá, őt ilyen helyzetben nem hozzák meg. Ilyen helyen sose járt, egy év után eljutott. Ő, aki később bizonyságot tett, hogy 16 éves koromra egy kis gyermekem volt, drog, minden, túl voltam már mindenen, és én Jézus nevét, Isten nevét csak káromkodásba hallottam addig, olyan körülmények között nőttem. Bemegy a kismama körbe, és azt mondja, hogy megdöbbentett, hogy mekkora szeretettel fogadtak. Nem csináltak semmit azok, akik ott voltak, hanem hát örülünk, hogy itt vagy, vagy gyere, vagy hogy van. Azt, ami magától értetődő volt a részükről. De gondoljátok el, mi van ebben a világban. Hogy cikizik, vagy kinézik, vagy hogy csinálják, vagy meg kell felelni. Ez az egész menet úgy, és ezek a választófalak itt állnak. És ezek között élünk mi is. Én csak ilyeneket írtam föl, hogy román, magyar, zsidók, nem zsidók, cigány, nem cigány, gazdag, szegény, férfi, nő, anyós, menj, generációk, politikai ellentétek és a többi. És emlékszem arra, hogy 85-ben említettem nektek, hogy kint voltam én Vancouverben, nem csak most, így a, mint a hajléktalanok, hanem akkor olyan frissibe, 31 néhány évesen, és ott adták nekem akkor a kezembe azt a 400 oldalas könyvet, ami az 56-os események után nem uszító, de olyan jellegű írás volt, egy oldal, két oldal, Csóri Sándorék, aztán egy erdélyi tanítónő, aki öngyilkos lett, leírta a lányának, hogy miért is, meg úgy. Én nekem az a 400 oldal elég volt arra, hogy úgy jöttem haza, mint egy puskaporos hordó. És amikor kezembe vettem az újságot, Népszabadság, vagy hogy volt, úgy kirobbantam, hogy csak lesett a feleségem, meg a, lestek a gyerekek, hogy apuval mi van. Úgy mondtam a magamét, és amikor először kicsattant ige hirdetésben, nem direktben erről beszéltem, de ez a gyűlölet, ami bennem akkor fölgyülem lett, akkor én is megijedtem. És akkor fölmentem az emeleti részbe, nem volt még segédlelkész, bár segédlelkészi lakást ott építettünk, a Duj parókiánál, és sétáltam föl alá, és azt mondtam, hogy Úr Jézus, tudom, hogy vagy a gyűlölet lelke, vagy a te lelked. A kettő együtt nem fér meg. Én nekem meg akkor annyi. Ha a gyűlölet lelke lakik bennem, és ural engem, akkor én befejezhetem a szolgálatomat. Mert ezen áldás nem lesz. Kérlek téged, hogy szabadíts meg. Ki kellett mondani? És olyan élményem volt, hogy kivette a szívem. És máig szabaddá tett, aki áll vigyázza, hogy el ne essék, tehát kérem, hogy tartson meg ebben a szabadságban, de egyszerűen az nem azt jelenti, hogy ami igaz dolgokba azt én ne lássam, vagy még véleményem se legyen, de értitek a különbséget. Amikor valakinek a szívében megfészkelhet a gyűlölet bárki iránt, vagy bármilyen réteg iránt, vagy egyéb, akkor az, akkor Krisztus szolgálja nem lehet. És hatalmas nagy ajándék volt, a választófal lebontva, Galata 3.28, Krisztusban tehát nincs zsidó sem, görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok a Krisztus Jézusban. De nem szünteti meg az identitásunkat, tehát félre ne értsük, hogy nincs férfi, nincs nő. Hogy ne lenne, sőt, akkor lesz igazán férfi a férfi, meg nő a nő, mert az eredeti elképzelést akkor bonthatja ki jobban rajtunk Isten, de megszünteti az ellenségeskedést. És még olyan is létrejöhet, hát gondoljátok el azt a lehetetlenséget, hogy Pál küldi a Filemoni levelet. Onezimus a rabszolgatartó, és a szökött rabszolgája viszi a levelet. Ilyen helyzetet most old meg. Most ő ott nyájaskodjon, mert testvér vagy. Vagy ő haverkodjon a Onezimus, hogy azért, vagy a Filemon. És áthidalja, hogy hogy történt, azt ők tudják. De hogy amikor belép heti Jézus, akkor az ellenségeskedést ő tudja megszüntetni, a kettőt egy új emberré teremtse ő magában, megölvén az ellenségeskedést. Igen, mert ezt alapállásként látnunk kell, hogy a másikkal baj van. És általában mindig a másikkal van baj. Azt mondta az egyik lelkésztársunk, hogy 5 kilométerre laktak tőlük a szomszéd község lelkészéi, de hát azok olyan pafejek voltak, hogy ők 9 év alatt egyszer látogatták meg őket, és beszéltek velük. Mert unalmasak, meg olyan szemellenzősek, és a többi. És amikor ez a lelkész, aki ezt mondta, megújult a hitébe, újjászületett, azt mondja, olyan érdekessé lettek ezek a szomszéd lelkészék. Hetente átmentünk a feleségemmel, mert úgy megváltoztak. Na most... Egyszer csak a hullámhoz. És hát itt nem olyan happy-t szeretnék mondani, hogy hú, akkor ezen túl. Ha te szereted Jézust, másik szereti Jézust, happy az egész élet. Nem biztos, hogy így van, de hogy a te szívedben. Úgy van az igében, hogy amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. Én sokáig nem tudtam megérteni, hogy lehet ilyen, hogy hívő társam, akár vezető, lelki vonatkozásba, és nem bír igaziból elviselni. És megértettem, nem féltékenységből nem bír elviselni, hanem más a karakterünk. Van, aki így teszi a dolgokat, a másikat mellé, így, és én megjelenek, és egyszer csak agyára megyek, és meg kell érteni, de nem kell haragudnom. Hanem ha abban valami olyan, amit nekem kell változtatnom, nyilván kell, változtassak. De nem kell nekem olyanná lennem, mert mire jött leutánzom, a másiktól távolodom, a harmadiktól. Tehát ilyen módon nem mesterséges megoldás a békesség. De a szívemben elvégezte Isten, hogy azért, mert ő... Úgy tudta kifejezni, hogy nem kívánja, hogy én ebbe így részt vegyek, vagy szolgáljak. Azért én ne sértődjek most meg, és ne úgy róljam föl neki, hogy ameddig ezt nem korrigálja, addig. Hát nézzétek meg Pált, meg Barnabást. Hát azért még ezek szolgáltak az Úrnak, mind a kettő.
A Barnabás az csúcs volt, hát az külön szám az új szövetségben, ha jól megfigyeljétek a személyét. Na de hát Pál meg még csúcs. És a végén kiderül, hogy amin összeveztek, akin, azt kéri, hogy hívjátok már Márkot is, mert nagy szükségem van. A halála előtt kiderül, hogy alakult a helyzet. De alapvetően Jézusban, a számodra, minden ember felé föloldódhat ennek az ellenségeskedése, és nagy reménység, ezt azért mondom, mert a beszélgetésben majd előkerül, hogy vannak helyzetek, szülők, gyermekek, munkatárs, munkatárs, egyéb relációkba, hogy feszül az élet, és benne élünk olyan kapcsolatokba, vagy kényszer pályákon, olyan szomszédunk van, vagy olyan, aki, és a többi. És óriási örömhír, hogyha mi átéljük Istennek ezt az ajándékát. Még egyet hadd mondjak. Diósdon szolgáltam, és Vasorból ott van az egyik testvérünk, és már jó volt találkozni. Különös volt az ő megtérése, akkor érkeztek Krisztináik a gyülekezetbe, és ment a Péter bejelenteni a lakónyilvántartónál, ugye a lakás ügyet a polgármesteri hivatalba, és hát nem részletezem én a dolgokat, csak felsóhajtott, aki meglátta, hogy elkész az igazolványba, hogy jaj, de jó lenne úrvacsorázni egyszer, mert olyan régen, hát jöjjön vasárnap úrvacsora, hát de az elő kell készülni, jöjjön, ma estétől lesznek az előkét. Na, a lényeg az, hogy 3 hétre rá már mentek Emmausba, az első emmausi csendesét. És ő elment, szabadságot vett ki, és ott megtért. Talán ő volt az egy, aki ez a... Kiderült, hogy 70 körüli gyógykezeltje volt, ilyen természetgyógyászati, meg olyan energetikus, vagy milyen munkát végzett. Én nem tudom a részleteket, de hát letette az okkult megkötözöttségeit, stb. Új életet nyert. Szóval nagyon karakteres megállása volt, és megtérése, és megfordulása. És hát amikor ott voltunk nála hosszú idő után, mert mentünk Diósdra, előbb elmentünk, hogy akkor már beszélgessünk. Hát milyen régen elkerült ő meg a többi. Megállapítottuk együtt, hogy a vér szerinti rokonnál is nagyobb szeretett kapcsolat. Az, amit Krisztus ember és ember között összeépít. Az elválasztó falakat ő bontotta le. És nekünk munkálkodnunk kell ezen. Úgyhogy ízlelgessük csak ezt, hogy az életünkbe még álló elválasztó falak, és ez nem a józanságunkat, hogy keblemre, magyar, aztán hónap megint kezdődik előről. Van, amikor az van, hogy jobb távolabbról békességbe élem velem, mint hogy túlontul. Sűrűn találkozunk, mert egymás agyára megyünk. Ezt most nem a házaspároknak mondom. Tetszik, nem tetszik, azért elég sűrűn találkoznak. És találkozzanak is, és harcolják is meg a harcukat. Igen nagy ajándék. Örökkévaló kegyelem, halálból életre, és most azt, hogy lebontotta a válaszfalakat. És a te szívedre le tudja bontani, hogy akik talán legjobban betartanak, vagy a legnehezebb elhordozni őket,
azok iránt se a gyűlölet marad, te szabadulsz föl. A te életed kap valami olyan kincset és szabadságot, amit sehogy másképp. A kérdéseket mondom, és utána énekeljünk. Az egyik az lenne, hogy hogy állunk a válaszfalakkal. Szülő, gyermek, munkatárs, szomszéd, és a többi. A második. Megmaradtak válaszfalak, de a szívemben az ellenségeskedés legyőzte. Jézus a mérget kivette, hogy nekem abból a kanadai hazatérésből. Mert meg kellett tagadnom valamit, és át kellett ölelnem valakit. És a mai válaszfalak, hát ez az elsővel majdnem harmonizál, hogy ezzel az ajándékkal, hogy élünk, és jó lenne jó példákat is hallani, amik az életünkben ennek nyomán Jézusban megoldottak. Imádkozzunk! Nagyon érzékeny területe ez az életünknek, drága Urunk, mindegyikünk életének. Itt élünk ebben a világban, és mi is részei vagyunk ennek a világnak. De nagy dolog, hogy te ide jöttél, és itt munkálkodsz. Hála neked a lebontott válaszfalakért, hogy a te kereszteden vállaltad, hogy a nyilak rád záporozzanak, innen is, onnan is. Halálba adtad magad azért, hogy nekünk békességet adj. Segíts ezt személyesen szívünkig engedni. Áld meg a beszélgetésünket is. Olyan jó lenne erről a helyről úgy menni el, hogy kiveszed a haragot, a gyűlöletet a szívünkből, és akkor is, ha még nem oldottak meg dolgok, és akkor is, ha nem szabad elkennünk kérdéseket, amiket kezelni kell, de bennünket oldj meg, Urunk, kérünk, hogy hadd gyógyuljon általunk a környezetünk, hadd gyógyuljanak a kapcsolataink, hadd éljünk át csodákat, mint egykor, amikor veled találkoztak emberek.